Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk Péter apostol első levelében, a 4. fejezet első 6 versében a következőképpen. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljetek le testi életetek hátralévő idejét. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Ezért haragusznak rátok, sőt, káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Mai igénk egy olyan témát, egy olyan problematikát hoz elő, ami a létnek a velejárója, és amin évezredek óta, amióta az ember kapacitással bír, hogy gondolkodjon önmaga felől, azóta keresi a választ erre a problematikára, hogy mi az értelme a szenvedésnek. Nincs ember, aki ne szenvedne. A szenvedésből mindenki megkapja a maga részét. Vagy így, vagy úgy, vagy előbb, vagy utóbb. Isten mindenkinek megadja azt, amit neki szánt. Így van ez rendjén, bűnösök vagyunk, érveltek a régiek. Bár ezt a fajta egyszerű érvelést mi manapság nem értjük, modern korban élünk, mégis azt azért megállapíthatjuk a régiekkel együtt, hogy a legfájdalmasabb szenvedéseink azok, amiket mi magunk okoztunk magunknak. Mai igénk azzal kezdődik, hogy a testi szenvedésekről szól. Így olvashatjuk, aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Hogy is van ez? Hát úgy, hogyha valaki testileg szenved, akkor beszűkül számára a világ. Akkor már nem az a fontos, hogy X pártnak ki a vezére, vagy ki a miniszterelnök, akkor egy valami a fontos, hogy mi van velem, mi lesz velem. És érdekes módon, amikor a szenvedés, a testi szenvedés megszorongat minket, akkor annyira beszűkül a világ, hogy most már észrevesszük a kórházi ágyon a mellettünk fekvőt is. Amikor betegek vagyunk, akkor észrevesszük azt, hogy milyen fontosak nekünk azok, akik mellettünk vannak, és érdekes módon, míg korábban, amíg egészségesebbek voltunk, és futottunk, szaladtunk, bírtuk az élet terheinek az elhordozását, akkor nem jutott időnk az Istenre, és a beteg ágyon meg még Istenre is van időnk. Az élet már csak ilyen, hogy tele van tragédiákkal. És a tragédia mindig egyben személyes kín is. Nem spórolhatja meg senki földi halandó a neki kijáró, figyelmező nyomorúságot. Aki szenvedett már testileg, meg lelkileg, az nem tud közömbösen elmenni a szenvedő ember mellett. A másik ember szenvedése az ilyen embert érinti, meghatja. Éppen ezért fontos számunkra az, hogy amikor betegek vagyunk, akkor mások erősítsenek, bátorítsanak. És ha bátorítanak egy-egy jó szóval, akkor már a gyógyulás felé megtettünk egy jó nagy lépést. De mi van akkor, amikor nincs esély a gyógyulásra, emberi szemmel nézve? Amikor nincs remény a rehabilitációra, a habilitáció, a HBO-ból származik, ami azt jelenti, hogy birtokolni valamit, amikor már nincsen képesség arra, hogy majd visszanyerjük azokat a képességeket, amiket korábban birtokoltunk. Amikor már nem tudok visszakerülni oda, ahol voltam, mert onnan kiestem, mert vissza kellett adnom életem egészéből egy részt az Istennek, mert egy darabig szolgált, aztán most meg nem tud szolgálni, mert az élet ilyen, hogy kopik. Vannak sorsok és állapotok, amik meghatnak minket, amik érintenek minket, és ilyenkor jó, ha a barátok jönnek és bátorítanak minket. Ilyenkor jó, hogyha találunk lehetőséget arra, hogy a szenvedést enyhítsük. És itt, amikor a szenvedésről egy kicsit elmélkedünk, akkor bizonnyal mindenkinek eszébe jut Jobbnak a története. Jobb annyira szenvedett, hogy amikor a barátai Bildád, Elifáz és Cófár oda mennek, és meglátják, hogy Jobb mennyire szenved, akkor ezek a barátok, ezek elkezdenek sírni, egy szót nem szólnak, csak sírnak, megszaggatják a ruháikat, ugye ez a bűnbánatnak a jele, zsákruhát vesznek föl, fejükre hamut szórnak, tehát bűnbánatot tartanak, és 7 teljes napig ott ülnek Jobb mellett, és semmit nem szólnak neki. Csak a részvétükkel támogatják. Ez volt a barátok első lépése, hogy részvétet tanúsítottak. Ez a világ azért olyan, testvérek, amilyen, mert nincs benne részvét. És ha nem fedezi fel az ember azt, hogy részvéttel kell lennie a másik iránt, a gyengébb, az elesett iránt, akkor ez a világ a pusztulás szakadéka felé rohan. Persze van más megoldás is a szenvedésre. A másik megoldás az, ami egy abszolút materialista megoldás, ez Jobbnak a felesége. Emlékezzünk, hogy mit mond Jobbnak a felesége. Azt mondja, átkozd meg az Istent és hallj meg! Így szabadulni a szenvedéstől. Átkozd meg az Istent és hallj meg! Valójában nem is jó az igazi szenvedő. Mert Jobb elhordozza azt, amit kapott. Jobb egy ilyen együgyű istenességben azt mondja, hogy hát ha a jót elfogadtuk Istentől, akkor a rosszat is el kell fogadni. Az igazi szenvedő Jobb felesége. Miért? Mert nem tud tenni semmit, nem tud csinálni semmit, és nem akarja látni, hogy Jobb szenved. Átkozz meg az Istent és hallj meg. Sokan úgy gondolják, hogy az élet attól lesz szép, ha nincs benne szenvedés. Az igazság az, hogy a szenvedést azt nem tudjuk kikerülni. És a szenvedés az vagy érzékenyé tesz minket, vagy érzéketlenné formál. 2 olyan ember van előttem, akikkel sokat beszélgettem az elmúlt lassan 30 év alatt, mind a ketten megjárták a Donkanyart. És az egyik megkeményedett benne, a másik meglágyult. Kire így hat a szenvedés, kire úgy. Azt írja itt a Péter apostol, hogy vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel. És itt a lényeg a felismeréssel van. A felismerés nem más, mint az a tudatosság, hogy Isten kezében vagyok. Akár szenvedek, akár jól megy a dolgom, Isten tenyerén élhetem az életemet. Ha rosszat kell elhordoznom, akkor pedig tudom azt, hogy Isten gondviselő Isten, és a rosszból is képes előhozni a jót. Ez a mostani világ úgy gondolja, hogy meg lehet oldani a problémákat erővel és hatalommal, erőszakkal magyarul. Ha a jeget még nagyobb hideggel akarom megolvasztani, akkor abból nem lesz semmi. Így van ez a rosszal, a bajjal, a gonoszsággal. Csak is a szeretet melege képes felolvasztani azt a jeget. A szenvedés, amit el kell hordoznunk, jól mondja Karl Rahner, katolikus teológus, a szenvedés végül is az isteni titokzatosságnak a része. Ha valaki szenved, akkor más világba kerül, más dimenzióba, akkor másképp lát dolgokat. Akkor kiderül számára, hogy mi az érték, és mi nem. A szenvedést tulajdonképpen az adja, hogy egy hiányt élünk meg, az egészség hiányát, az egészből hiányzik valami, és ez fáj. És ezt a fájdalmat vagy el tudja hordozni az ember, vagy sem. Nos, az ember egyedül nem tudja elhordozni. Kell hozzá a társ, kell hozzá a közösség, és kell hozzá az Isten. Ha valaki egyedül van a fájdalmával, legyen az testi vagy lelki, akkor nagyon sokszor azt az utat választja, amit felajánl a Jobbnak a felesége, hogy tudnélik átkozz meg az Istent és hallj meg. Évente több mint 1 millió ember vett véget önkezével az életének. Megoldja a szenvedést. Valóban ez a megoldás? Beleszokni, beletörődni a szenvedés esztelenségébe sosem lehet. Legalábbis addig, amíg gondolkodni tudunk. És éppen emiatt vannak ezek az öngyilkosságok. De elhordozni, elfogadni, az Istennel együtt még az elhordozhatatlannak tűnőt is lehet. És hogyha Isten ott van az én szívemben, az én lelkemben, akkor már tudom, hogy jó úton járok. És megtapasztalhatom azt, hogy béke lesz a lelkemben. Az igazi, az abszolút teljes béke, az majd az odaátban lesz. De milyen nagyszerű dolog, ha életem túlnyomó részében békességgel tudok élni. Akkor másképp néznek rám a szomszédok, a barátok, a férjem, a feleségem, a gyermekeim. Azokat a szenvedés pillanatokat, amiket nem értünk meg, mert nem tudunk megérteni, azokat pedig oda helyezzük az Isten elé. Oda tesszük a kereszt elé. És bízunk abban, hogy Isten nem kísért minket erőnkön felül. És Isten tényleg nem kísért minket erőnkön felül. De Isten igéjén keresztül munkálja bennünk a józanságot. Ezért az ő szavát komolyan kell vennünk, és komolyan is vesszük, vasárnapról vasárnapra. Mert hiába remekteti meg Isten a lábunkat a körülményeken keresztül, gyakran mégsem okulunk ebből. Pedig azért adja Isten ezeket a körülményeket, hogy aztán észrevegyük, ő adja az erőt a megújulásra, az újrakezdésre, csak legyen bátorság bennünk, a hitnek a bátorsága, hogy változtatunk. Mai igénk a szenvedésről szól, arról a szenvedésről, ami legjobban fáj. És az a szenvedés fáj legjobban, aminek nem látjuk az értelmét és a célját. Péter apostol pontosan azt mondja, a célja mindennek a ti üdvösségetek. Ez a szó, hogy üdvösség a mai ember számára szintén egy olyan fogalom, amit nem lehet elégszer ízlelgetnie, megrágnia, forgatnia, mert nem olyan egyszerű lenyelni ezt. Mi is az üdvösség? Az üdvösség nem más, mint az Istennel való kapcsolat, az istenes állapot, az Istenben levés szépsége, magassága, mélysége, mert Istenre szorult lények vagyunk. Kell nekünk az Isten, kell nekünk nem csak az ige biztató szava, de kell a testvérnek a biztatása is. Lutherünk nem véletlenül mondja azt, hogy az evangélium 4. megjelenési formája, mert ugye megjelenik az evangélium a keresztségben, az úrvacsorában, a hirdetett igében, és a 4. pedig, amikor megjelenik a testvéri beszélgetésben. Kell nekünk a biztató szó, biztassuk tehát egymást, ne csak magunkat. Nem is gondoljuk, hogy keresztények és nem keresztények között hány százmillióan várják naponta a biztató szót, az érintést, hogy bizonyosak legyenek abban, hogy tartoznak az Istenhez direkt is és indirekt is. És hogyha felfedezzük azt, hogy Isten a megoldás a szenvedésre is, akkor kedvesek tudunk lenni társunkhoz, családunkhoz, barátainkhoz, mindenkihez, a nekünk adatot mérték szerint. Hiszen azért jöttünk ebbe a világba, hogy Isten gondviselését átéljük. Azért jöttünk ebbe a világba, hogy Isten gondviselésében eszközök legyünk egymás számára. Olyan szép ez, amikor angyalokról beszél a Szentírás, Az angyal a görög angelos szóból származik, ami azt jelenti, hogy küldött. Egymásnak küldöttei vagyunk, egymásnak angyalai vagyunk. Ezért érdemes szembeúsznunk az árral, és érdemes Krisztusi szeretettel építeni kapcsolatainkat, és így tudunk bátorítást adni másoknak is. Lám-lám, mégiscsak lehet, így is lehet. Nem volt egyszerű az első keresztényeknek, mert óriási változást kellett átélniük, hiszen hallhattuk a felsorolást. Az első keresztények, most már Krisztusban reménykedők, azért korábbi életükben dorbézoltak, tivornyáztak, istentelen életet éltek, és most az Istenéi. Nagy volt a váltás, nagy volt a csábítás, a kísértés, hogy visszatérnek a régihez. De mégis az evangélium szavára hallgattak, és szembeúztak az árral. Ezért van ma egyház, ezért van ma evangélium hirdetés. Mert a Krisztus követőknek nem az a missziói feladata, hogy a bűn mocskát azt időről időre eltakarítsák. Nem ez a feladatunk, hanem az a mi feladatunk, hogy világító mécsesként irányt mutassunk fele barátainknak. Hogy van megoldás, van menekülés, van mindig Istennek megoldása a mi életünkre. Mert Isten nem csak születés és halál között gondol velünk, hanem még a halálon túl is. A szenvedés megmarad azonban az isteni titokzatosság részének. Sok-sok mindent kibír az ember. Nélkülözést, háborút, betegségeket, a veszteségek elhordozhatatlannak tűnő legkülönfélébbjeit, de egy valamibe a legerősebb lélek is beleroppan, ez pedig a szeretet hiánya. Szeretet nélkül növekedhet az ember, de nem gyarapszik. Okosodhat, de sosem válhat bölcsé. És bármennyire is sikeres valaki, szeretet nélkül senki nem lehet boldog. És itt nem az emberi szeretetről van szó, hanem az Isten szeretetéről. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megismerhetővé tetted, sőt szívünkbe írtad akaratodat. Jézus Krisztus által megmutattad törvényed érvényességét és felelősségünket. Munkáld bennünk, hogy életünk akaratodat szolgálja, készek legyünk minden jóra, azt tegyük, ami kedves előtted, és dicsítsünk téged a földön és az örökké valóságban. Amen.